1 Királyok 19:1-17. Amikor Áháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követeket küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az istenek, most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét. És elérkezett a júdeai Beérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaérve egy rekettye bokorhoz, leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta. Elég most már, Uram, vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt, és elaludt a rekettye bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki. Kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta. Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta, jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és letördelte a sziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Nagyon buzgolkodtam a seregek uráért, az Úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Ekkor azt mondta neki az Úr. Menj, kegy ismét útra a pusztán át, Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent fel hazáért Arám királyává. Azután Jéhút, Nimsi fiát kent fel Izrael királyává. Elizeust, az Ábia Mehulái, Sáfát fiát pedig kent fel prófétává magad helyébe. És aki majd megmenekül hazáért kardjától, azt Jéhú öli meg. És aki megmenekül Jéhú kardjától, azt Elizeus öli meg. Imádkozzunk.
Egy elég jól ismert történetet olvastunk fel Királyok könyvéből. Gyerekeknek is sokszor szokták ezt tanítani, hogy egy kicsit világos legyen előttünk az, hogy mi is történt előtte. Szeretnék néhány szót szólni a szereplőkről. Elsősorban Akhávról, aki akkor a király volt, és ez egy elég sötét kora volt Izraelnek és Júdának. Ekkor megosztott volt az ország, más volt a uralkodó Izraelben és Júdában, és Akhába az északi királyságnak, nek a Izraelnek nevezett 10 törzsnek az uralkodója. És Izraelben ebben az időben elég gonosz királyok uralkodtak. Azt olvassuk Akhábról az 1 Királyok 16-ban, 30. és 31. versben. Gonoszabbul cselekedett Akháb, Omri fia az Úr szemei előtt, mindazoknál, akik előtte voltak. Mert nem elégedett meg azzal, hogy Jeroboámnak, a Nébát fiának bűneiben járjon, hanem elment, feleségül vette magának Jézabelt, Etabálnak, Szidonbeli királyának lányát, és elmenve a Bálnak szolgált, és meghajtotta magát annak. Érdekes, hogy ez mindig visszatér újra és újra a királyok könyvében a Nébát fiának, Jeroboámnak az útja, hogy azokat a királyokat, akik nem Isten útján jártak, azokat általában úgy jellemzi, természetesen Jeroboám után, hogy Jeroboámnak az útján jártak, aki bűnbe vitte Izrael. És azt olvassuk erről az Akhábról, hogy még ezzel se elégedett meg, senki az előtte levők között nem volt rosszabb, mint ő. És tetézte ezt azzal, hogy elvette Jézabelt, akivel együtt aztán importálta a Bál tiszteletét is. És hogy ez mennyire elhatalmasodott az országban, azt mutatja ennek a felolvasott igerésznek a közvetlen előzménye, amikor is Illés tulajdonképpen egy párbajra hívta ki a Bál prófétáit. Nem volt kifejezetten egyenrangú, nem is egyenrangú, ez nem jó kifejezés, nem volt fair a párbaj, mert hát 450 Bál próféta volt, megtámogatva még az Aserának 400 prófétájával, tehát volt 850 ember az egyik oldalon, a történet egyébként csak a 450 Bál prófétáról szól, és volt Illés a másik oldalon, és ráadásul akkoriban kiirtották Izraelben a prófétákat. Tehát Akhábnak annyira nem tetszett az, hogy itt Isten követik, hogy nem csak, hogy egyszerűen támogatta a Bálnak a tiszteletét, hanem kifejezetten nem tűrte Isten prófétáit, és kiirtotta őket. Összesen mintegy 100-an maradtak meg, őket is egy ember bújtatta el. És az történt, a jól ismert történet szerint, hogy Illés előállt, és a Bál és Isten között mint egy ítéletet szeretett volna tenni. Döntse el Izrael, kit is kell követni, Bál vagy Isten. És ismerjük a történetet, hogy mindkét Istennek építettek egy oltárt, tűz nélkül, és végül a Bál nem volt képes meggyújtani az a saját áldozatát, míg Isten igen. És akkor világossá vált mindenki számára az, hogy a Bál az nem egy valódi Isten. És ez annyira meggyőzte az embereket, hogy akkor mind a 450 Bál prófétát megölték. Azt írja itt az ige, hogy akkor Illés levitte őket a Kidron patakjához, és ott megölték mind a 450-et. Nyilván nem Illés egyedül tette ezt, hanem az ott jelenlévő néppel együtt. Tehát egy nagy győzelem volt akkor a Bál prófétái fölött. Sőt, tudjuk, hogy az országban akkor nagy éhínség volt, és mindenki nagyon szenvedett azért, mert Isten az ő gonoszságuk miatt nem adott esőt a földre. Isten azzal küldte Illést, Akhábot, hogy esőt fog adni a földre. És miután felszámolták a Bál kultusznak egy jelentős részét, azért mondom, hogy jelentős részét, mert a Bál prófétákat megölték, akkor valóban eső esett. És az az érdekes, hogy úgy tűnik, hogy a nép, aki ott volt és látta ezt a küzdelmet, annak számára világos lett az, hogy ki is az Isten. De Akháb, aki szintén ott volt, annak számára úgy tűnik nem. Vagy ha világos is lett előtte, ez nem volt neki fontos. Érdekes, azt olvassuk a 46. versben, 45-ben még a 17. résznek. Sett a közben besötétedett az ég a fellegektől és a széltől, és nagy eső lett, Akhább pedig szekérre ült, és elment Jezreelbe. És lett az Úr keze Illésen, és felövezve az ő deregát, mint Akhább előtt futott el Jezreel felé. Maga ez a történés, ami az közvetlen előzmény, ez a Kármelhegyen van, ez körülbelül egy ilyen 30-35 kilométerre van Jezreeltől, ahol Akhábnak a székhelye volt. tulajdonképpen ott lakott. És elindult Akháb, hogy hazamenjen, és Illés még előtte indult el oda. És az az érdekes, hogy Akháb elbeszélte Jézabelnek, a feleségének azt, hogy mi történt. Nyilván hatása alatt állt a történetnek, elmesélte a feleségének, hogy mi történt, hogy milyen csoda volt, és a következmény az nem az lett, hogy Jézabel is arra a belátásra jutott volna, amire egyébként az ottaniak, hanem követett küldött Illéshez. Gyakorlatilag azt üzente meg neki, hogy te megölted az én hitem prófétáit, majd te is úgy jársz, ahogy ők jártak. És ekkor kezdődik az a történet, amiről szeretnénk beszélni. Mi is történt Illéssel? Az egyik főszereplője ennek a történetnek Illés. És az a furcsa, ami történt vele, hogy ott állt mögötte a nép, és mégis elfutott. Elfutott, hiszen Jézabel ezt üzente neki, hogy meg fogja öletni. Nem tudom, hogy ez most egy nagyon bölcs belátás volt-e, látva azt, hogy a király sokkal jobban hallgat a feleségére, mint a saját szemére. Valószínűleg ez így is történhetett. Vagy csak megijedt a fenyegetéstől, de a tény az, hogy ekkor Jezréelből Illés elment Beer-Sebába. Na most, ha az embernek nincsen térkép a kezében, ez nem jelent túl sokat. Az, hát egyik helyről elment a másikba. Azt írja ugyan az ige, hogy Júdeában van ez a Beer-Seba, Jezréel meg Izraelben északon, de megnézzük a térképen, ez 150 kilométerre van egymástól. Jezréel az körülbelül a felső harmadánál van Izraelnek, ugye a határvonal az úgy kicsit északabbra van, mint a fele az országnak, és akkor még Izraelnek az északi országrésznek még a felső harmadában van Jezréel. És ez a Beer-Seba, ez gyakorlatilag a legdélibb lakott település Júdeában. Olyan messze futott, amilyen messze csak lehetséges. Ennél messzebb már csak a pusztában mehetett volna, olyannyira, hogy oda is ment. Tehát Beer-Sebában ott hagyta a szolgáját, és elment egy napi járóföldre a pusztába. Érdemes egy kicsit belegondolni abba, hogy milyen lelki állapotban is lehetett ekkor Illés. Látta azt, hogy Isten milyen nagy dolgot tud tenni, látta azt, hogy képes saját magáért kiállni, akkor, amikor látta Isten hatalmát, akkor neki is volt bátorsága arra, hogy 450 Bál prófétát megöljön, de most inkább elfutott messzire. Olyan messzire, amennyire csak tudott. És nagyon rossz állapotban van. Lelkileg, érzelmileg. Hiszen azt olvassuk a 4. versben, hogy ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre, elmenve leült egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy hadd halljon meg. És mondta, elég. Most, ó Uram, vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. És lefeküdt és elaludt. Szoktak az emberek időnként ilyen állapotba kerülni, amikor úgy érzik, hogy nem bírom már ezeket a terheket. Jobb volna meghalni. És Illés, akiről, aki az egyik legnagyobb próféta, és most az egyik legnagyobb győzelme után egy ilyen állapotban találjuk, hogy elég. Én nekem sokkal jobb lenne meghalni. Nem vagyok én jobb, mint az én elődeim. És talán azért gondolta ezt, hogy nem jobb, mint az ő elődei, mert hát megijedt Jézabeltől és elfutott. Hol vagyok én most? Nem vagyok én alkalmas semmire. És utána ebben a hangulatban távol mindenkitől elaludt, és Isten ébresztette őt fel egy angyalon keresztül. És olyan különös dolog, hogy nem egy tanítást kapott az angyaltól. Nem elmondta neki azt, hogy hát, hogy gondolod te ezt? Gondold meg, mennyivel jobb lett volna, hogyha ott maradsz, és még jobban meg tudtam volna dicsőíteni magamat. Hát, kicsoda az a Jézabel. De azt sem mondta, hogy nagyon okosan tetted, hogy elfutottál. Mert most akkor legalább te megmaradtál. Semmi ilyesmi nem hangzik el. Az angyal felébreszti, és enni ad neki. Semmi más. Semmi kioktatást nem kap, semmi utatást nem kap, csak enni kap. És utána körülnézett, megette az ennivalót, és aztán ismét elaludt. És második alkalommal újra fölkelti az angyal, és megint enni ad neki. Milyen érdekes dolog ez, hogy az angyal nem a feladattal kezdte. Nem a feladat volt az első, hiszen utána majd feladatot ad neki. Mondja, hogy nagy feladatod lesz. Valószínűleg el is mondja, hogy mit csináljon, csak az nincs leírva az igében. Hanem gondoskodik róla testileg. Tehát nem a feladat az első, hanem a testi gondoskodás. Fontos ezt látnunk, hogy nagyon gyakran, ami lelki állapotunk, és szándékosan nem szellemi állapotot mondok, hanem az érzelmeink és az, hogy hogy érezzük magunkat, az nagyon gyakran a testi állapotunknak a függvénye. Miért is volt ilyen állapotban Illés? Valószínűleg azért, mert nagyon sok, nagyon nagy távolságot tett meg nagyon gyorsan. Jezreelből lement Beer-Sebába, 150 km menekült. És elfáradt. És reménytelennek látta a helyzetét. És úgy érezte, hogy hát most már jobb is nekem meghalni. És az angyal a lehető legjobbat tette, amit egyébként tehetnek egy fáradt emberrel. Hagyta aludni, enni adott neki, és aztán megint hagyta aludni. És aztán megint enni adott neki. Ellátta testileg, amihez szüksége van. És láthatjuk, hogy mennyire erre volt szüksége Illésnek. Mert azt mondta utána neki az angyal, hogy kelj fel, mert erőt felett való utad van. Tudta Isten, hogy arra az útra, amire küldi akkor Illést, arra kevés az ereje. Ezért ott testileg ellátta azzal, amire szüksége van. Azt olvasjuk a 8. versben, hogy is felkelt, evett és ivott, és ment annak az ételnek az erejével 40 nap, 40 éjjel egészen az Isten hegyeig, a Hórebig. Azt gondolná az ember, hogy itt valami egészen természet fölötti dolog történt. Evett egy lángost, és akkor utána étlen szomjan ment 40 napig, folyamatosan. Ez valószínűleg nem így történt. A Beer-Seba és a Hóreb körülbelül 300 kilométer. Most, hogyha valaki 40 napig megy, 300 kilométert, az egy olyan kényelmes tempó. Tehát nem kell nagyon sietni. 40 nap alatt ilyen 8 kilométerenként szépen meg tudja tenni az ember a távolságot. Valószínűleg Illés nem éjjel-nappal ment, mert hogyha éjjel-nappal ment volna, akkor bőven túl megy a Hóreben. Hanem ment egy normális tempóban. Mit is jelentett akkor ezt, hogy ennek az ételnek az erejével. Nem valószínű, hogy ez alatt a 40 nap alatt nem evett, nem ivott volna. Úgy gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy azzal a lelki erővel, amit kapott ettől. Ettől a küldetéstől. Ettől Isten gondoskodik róla. Egyébként ez nem az első, amikor Isten gondoskodott róla. Hiszen több évig nem esett első Izraelben, és nagy éhínség volt. Mindenki éhezett. Illés nem. Mert őt először a hollók táplálták, aztán amikor kiszáradt a patak, akkor pedig a sareptai özvegy házában csodálatos módon táplálta őt Isten. és azt a családot. Isten gondoskodott itt az ő testi szükségletéről, és ez annyira megerősítette őt lelkileg, hogy egy hosszú, nehéz utat, egy nehéz terepen, ez az a terep, ahol egyébként Izrael népe 40 év alatt elhúzott a pusztában. Őnek ilyet kellett egyedül megtenni. Elég nyomasztó és nehéz dolog lehet egy sivatagon átvágni úgy, hogy vagy legalábbis egy puszta területen átvágni úgy, hogy egyedül van. De Isten őt ellátta megfelelő módon. Testi táplálékkal, és utána megerősítette lelkileg, és el tudott jutni ide. Nagyon fontos ezt látnunk, hogy akkor, amikor úgy érezzük, hogy magunk alatt vagyunk, úgy érezzük, hogy nálam már nem is lehet rosszabb senki. Azt látjuk, hogy jobb lenne nekem meghalni. Lehetséges, hogy ez nem azért van, mert a mi szellemi állapotunk nagyon rossz. Lehet, hogy csak a testi állapotunk. Az emberek nagyon erősen befolyásoltak és attól, hogy a testi állapotuk milyen. Könnyen lehet, hogy elegendő az, hogyha valaki, aki ilyen állapotban van, mondjuk egyszer megfogadja Istennek azt a tanácsát, hogy egy napot ne dolgozzon, hanem pihenjen. Nem véletlenül mondja Isten azt az embernek, hogy a hetedik napon ne dolgozzon, mert hát úgy vagyunk megcsinálva, hogy hat napon át munkát bírunk, aztán pihenünk. És akkor egészségesek maradunk, testileg és lelkileg is. Tehát könnyen lehet, hogy valakinek egyszerűen csak pihenésre és táplálkozásra van szüksége ahhoz, hogy újra feltöltekezzen erővel. Isten látta, hogy Illésnek itt erre van szüksége, ezt adta meg neki. De nem csak erre volt Illésnek szüksége. Hogyha elég lett volna a testi táplálék, akkor most innen elindulhatott volna vissza, megkapta volna a feladatát, és el tudta volna azt végezni. De Isten látta azt, hogy nem csak erre van szüksége. A mély depressziója az elmúlt, mert ugye nem akart már meghalni, hajlandó volt a pusztán keresztül gyalogolni, de szüksége volt még egy dologra, hogy találkozzon Istennel. És ez a hely, ahova elment a Horeb hegye, ez egy ilyen Istennel találkozó hely. Itt találkozott Izrael is Istennel. És itt mutatta meg Isten az ő hatalmát Izraelnek. Illés nyilván ezt nagyon jól tudta. Nagyon jól tudta azt, hogy ő azért megy a Hórebhez, hogy Isten valami különlegeset akar neki mondani. És valóban ez meg is történt. 9. versben azt olvassuk, hogy bement egy barlangba, és ott aludt. És akkor hallott egy hangot. Azt olvassuk itt, hogy az Úrnak beszéde volt ez. Ami nagyon egyszerű dolog. Megint csak nem útmutatást kapott, nem értékelést az ő eddigi életéről. Semmiféle dicséretet vagy korholás. Egyszerű kérdés hangzik el, mit csinál itt Illés? Hát erre lehetne mindenféle válaszokat adni. Hát nem te küldtél ide. Ott volt az angyal, és annak a hatására én ide jöttem. Most akkor talán neked kéne elmondani, hogy mit akarsz. Nem, Illés nagyon őszintén beszámol arról, hogy mi van vele. És érdekes dolog, hogy nem szépíti a dolgokat, nem akarja jó színben feltüntetni magát, nem mondja azt, hogy hát nekem ez sikerült, de azért elzavartak otthonról, hanem beszámol Istennek a helyzetről. Ezt mondja, nagy búsulásom van az Úrért, a seregek Istenéért, mert elhagyták a te szövetségedet, az Izrael fiai, a te oltáraidat elrontották, és a te prófétáidat fegyverrel megölték, csak én egyedül maradtam, engem is halálra keresnek. Ez a panasz, ez a bajom. Tulajdonképpen két dologról beszél. Az egyik az, hogy mi a helyzet Izraelben. Hiszen neki küldetése van, neki az a dolga, hogy Izraelben Isten képviselje. És ebben arról számol be, hogy kudarcot vallott. Lerontották az oltáraidat, elhagyták a te szövetségedet, prófétákat fegyverrel megölték, és ráadásul még engem is halálra keresnek. A munkájában, a küldetésében úgy érzi, hogy kudarcot vallott, sőt az élete is veszélyben van. Érdekes, hogy Illés ebben a helyzetben is inkább panaszkodik. Úgy belegondolok, hogy milyen lelki állapotban kellene nekem lenni ahhoz, hogyha Isten személyesen megszólít, akkor panaszkodjak neki. Nagy bajomnak kéne, hogy legyen. Nem volt, úgy látszik, elegendő Illésnek az, hogy őt testileg táplálta akkor az angyal. Nem csak az lehet az oka, hogy valaki ilyen állapotba kerül, mint Illés, hogy testileg beteg, vagy testileg fáradt. Illésnek másra is szüksége volt arra, hogy találkozzon Istennel. És érdekes, hogy Isten egy nagyon különös demonstrációt tart neki. Azt mondja, hogy jöjj, állj meg ezen a hegyen az Úr előtt, és ott elment Isten. Mert hogy itt Isten el fog menni. És akkor meg lehet látni, hogy milyen Istened is van neked. És a demonstráció annyiban különös, hogy valóban Isten hatalmát lehet látni. Azt látja Illés, meg mi olvassuk a leírásban, hogy eljött Isten, az Úr előtt egy szélvihar volt. Mostanában lehet ilyen szeleket tapasztalni itt Magyarországon is. Nagyon meg is ijedünk tőle, mert itt már leszed néhány háztetőt. De itt azt olvassuk, hogy ez nem egy akármilyen szélvihar volt, hanem a hegyeket megszaggatta és meghasogatta a kősziklákat. Az egy nagyon erős szél kell, hogy legyen, ahol a kősziklák törnek. Ez nem egy olyan, hát most éppen kicsit jobban fúj a szél. Ez egy természet feletti jelenség. Valószínűleg Illés bemenekült a barlangba ezekkel a jelenségek elől, mert utána azt olvassuk, hogy a barlangból jött ki. De itt azt olvassuk, hogy az Úr nem volt a szélben. És aztán földrengés és tűz jön, ezek mind az embernél sokkal nagyobb természeti jelenségek. Egy olyan szélvihar, amiben a sziklák eltörnek, ott egy ember nem állhat meg. Egy erős földrengés, tudjuk, hogy milyen következményekkel jár. És utána pedig egy tűz következett. Ha valaki mondjuk látott egy vulkánkitörésről felvételeket, akkor lehet valami elképzelése, hogy milyen érzés lehetett ez Illésnek. És mindháromtól azt olvassuk, hogy Isten nem volt benne ezekben. Hanem utána egy halk és szelíd hang hallatszott. És itt nem olvassuk, hogy ebben nem volt benne Isten. Ez Isten hangja. A halk és szelíd hang. Az előtte lévő megdöbbentő természeti jelensége az a természetnek a válasza Isten jelenlétére. Az Isten hatalmának a megnyilvánulása nem azért, mert Isten erőszakos lenne, hanem egyszerűen a lénye az, ami annyival hatalmasabb, mint a természeti jelenségek, hogy csak a megjelenése kiváltotta ezeket a természeti jelenségeket. Tehát az, hogy egy kivételes erősségű szél, kivételes földrengés, sőt tűz, ezek nem Istenből származnak. Ezek Isten hatalmának a minimális kisugárzása. Hiszen ott Isten volt elmenendő. Isten lényét sokkal inkább jellemzi az, amit itt az ige ír, hogy egy halkétszerű hang. Tehát amikor ő beszélni akart Illéssel, akkor az egy halkétszerű hang volt. Amikor a természet reagált rá, azok borzalmas jelenségek. És mikor Illéset hallotta, befette az arcát kalástjával, és kiment megállt a barlang ajtajában. Illés számára teljesen világos volt az, hogy most Istennel fog beszélni. Nem a természeti jelenségekből, hanem a halkétszerű hang hatására. És tudta azt, hogy most neki beszéde van Istennel. Azért tette el az arcát, mert tudta azt, hogy Isten nem láthatja valaki úgy, hogy életben marad. És ugyanazt kérdezi Isten. Ezek után is ugyanazt kérdezi Isten Illéstől, mint kérdezte a barlangban, miután látta Illés a Isten hatalmának kisugárzását, ugyanaz a kérdés, mit csinálsz te itt, Illés? És a meglepő az, hogy ugyanarra a kérdésre ugyanaz lesz a válasz. Szó szerint ugyanazt válaszolja Illés, mint először. Érdekes, hogy Isten mit csinál Illéssel. Megint csak nem az történik, hogy feladatot ad neki. Nem az történik, hogy elmondja, hogy mi történt, hogy mit kell csinálnod. Nem értékeli Illésnek a munkáját. Nem mondja, hogy jól csináltad, vagy rosszul csináltad. Nem mondja, hogy mit csináljál. Hanem csak megkérdezi, hogy mit csinálsz te itt, Illés? Mi van vele? És nem csak egyszer, hanem kétszer. Én úgy látom, hogy Isten nagyon jól ismeri az embereket, hiszen ő teremtett minket. Ismeri azt, hogy mire van szüksége a testünknek, ismeri azt, hogy mire van szüksége a lelkünknek. És itt lélek alatt, ami pszichénket értem. Tulajdonképpen az történik, hogy Illés itt a feladat előtt egy kezelést kap. Kezelést kapott akkor, amikor ételt és italt kapott, és most is egy ilyen lelki kezelésnek a tanúi lehetünk. Amikor Isten megy oda hozzá személyesen, először megkérdezi tőle, hogy mit csinálsz itt, Illés? Mondja el, fogalmazza meg, mesélje el, mi van vele. És Illés elmondja. És aztán Isten megmutatja magát, megmutatja az ő hatalmát, megmutatja azt, hogy hát ez vagyok én, amikor idejövök. De a hangja az halkészelít. Mert hogy Istennek a teremtett világ felé lehet, hogy ilyen hatása van, hogy ott a hegyek elpusztulnak, de Illés felé ő egy halkészelít hang. És megint csak azt kérdezi, hogy hát veled mi van, Illés? És Illés újra elmondja. Meglepő az, hogy ugyanazokat a szavakat mondja. Mintha nem nagyon változott volna semmi. De látta Isten hatalmát. És hallotta az ő hangját. És akkor Isten végül, miután kétszer is meghallgatta Illés panaszát, akkor ad neki feladatot. Nem előtte, nem mondja azt, hogy hát, borzasztó, hogy te milyen állapotban vagy. Először meghallgatta, nem mond az ő állapotáról semmit. Illés nagyon jól tudja, hogy milyen állapotban van. De feladatot ad neki. Miután ez a testi és lelki kezelés megtörtént. És egy nagyon nagy feladatot ad neki. Azt mondja, hogy menj el, térj vissza a te utadon, a pusztán át Damaszkuszba. Na most itt újra előveti az ember a térképet, és megnézi, hogy hol van Damaszkusz. Ez nagyon északon van. Körülbelül 550 km a Hórettől. Tehát egy ilyen tisztességes gyaloglásra küldi Illést. Ráadásul át kell menni egész Izraelet. Gyakorlatilag az ellenséghez küldi. Mert ott azt mondja, hogy akkor oda jutsz Kent királyá hazáját Szíriában. Nem Izraelhez küldte Isten akkor Illést. Menjen csak el, északra. És utána kenje föl Jéhut, Nimsi fiát, királyá Izraelben, és Elizeus az ő saját utódjáról. És az az érdekes, hogy ezek után Illéselnek. Sokkal rosszabb feladatot kapott, mint ahonnan jön. És gondoljatok bele, az történt, hogy eljött egy nagy győzelem után, Izraelben jó hangulat volt éppen Isten felé, hiszen a Baál prófétáit megölték, a királynő persze haragudott rá. Eljött, és utána elküld Isten Damaszkuszba, sokkal éjszakabbra, menjen a szíriaiakhoz, és ott kenjen föl valakit királyá. Utána menjen le Izraelbe, és kenje királyá Jéhut, holott akkor, amikor ezt a feladatot kapta, még élt az előző király. Hát nem elég, hogy beletaposott az előző király feleségének a vallási érzékenységébe, de most ezek után még kenjen föl egy másik ember királyát. És akkor Isten megmondja, hogy mi lesz ennek a következménye. Ti fogtok győzni. Mert hogy Hazael is oda megy és levágja az ellenségeket, és aki megmarad, azt majd Jéhu vágja le, és aki ott megmarad, azt majd Elizeus. Érdekes, hogy nem azt mondja, hogy azt majd te. Ez Illésnek egy olyan feladat, amit nem ő fog befejezni, hanem az ő utódja fogja befejezni. Időnként kapunk olyan feladatokat Istentől, amiknek a végét nem látjuk. Sőt, nagyon sokszor előfordul olyan, hogy a végét nem látjuk annak a feladatnak, vagy annak a tevékenységnek, amit mi elkezdtünk. Ez egy olyan tevékenység volt, aminek Illés valószínűleg nem látta meg a végét. Különös, hogy Isten milyen állapotban lévő embert használt föl erre a nagy feladatra. Hiszen mondjuk csak másfél hónappal előtte Illés már meg akart halni. Teljesen alkalmatlannak látta magát. És ezután, hogy Isten gondoskodott az ő testi szükségletéről, és utána gondoskodott a lelki szükségletéről, mégpedig egészen különleges módon gondoskodott az ő lelki szükségletéről úgy, hogy saját maga ment oda, és részesítette lelki gondozásban Illést. Nagyon profin egyébként, meghallgatta őt. Meghallgatta őt kétszer, és közben pedig megmutatva azt, hogy ő milyen. És ez nagyon fontos, hogy az embernek jó képe legyen Istenről. Nagyon fontos, hogy nehogy összetévesszük Isten azokkal a jelenségekkel, amik kísérik őt. Tehát az, hogy Illés itt látott szelet, földrengés, tüzet, az, amíg nem látta Istent. Akkor találkozott Istennel, amikor hallotta a halkész szelíd hangot. És az ember akkor találkozik Istennel, amikor hallja ezt a halkész szelíd hangot. És ez a halkész szelíd hang általában nem azzal jön, hogy milyen vagy te. És először nem azzal jön, hogy mi a te feladatod, hanem azzal jön, hogy mi van veled. És kezeli Illésnek ezt a lelki betegségét. Azzal, hogy meghallgatja, azzal, hogy találkozik vele. És utána pedig el tudja küldeni egy nagyon nehéz feladatra. Egy nehezebb feladatra, mint amiről ő eljött. Mint ami elől, nem a feladat elől, a feladat végrehajtásának következménye elől menekült. Nagyon fontos látnunk azt, hogy Isten nem úgy küld el valakit egy feladat elvégzésére, hogy nem látja el azzal, amire szüksége van. Testileg is gondoskodott róla, lelkileg is gondoskodott róla. És megmutatta magát neki olyannak, amilyen. Akkor válunk igazán alkalmassá egy feladatnak az elvégzésére, hogy olyannak látjuk Istent, amilyen. Nem rémisztőnek, nem olyannak, aki el akar pusztítani minket. Egy szélvihar, egy földrengés, egy tűz simán elpusztítja az embert. Hanem olyannak, aki halkan és szelíden szól. És erre a halk és szelíd szóra, erre valóban nem indult Illés. És később látjuk azt, hogy erőt mutatott. Tehát nem egy depressziós ember ment el és kent föl királyokat, hanem valóban erőt kapott Istentől. Olyan jó, hogyha képesek vagyunk meghallani egy halk és szelíd szót. Illésnek viszonylag könnyű dolga volt, hiszen ő tudta, hogy hova megy. Ráadásul komoly figyelemfelkeltés történt ott, amíg ő bemenekült a barlangba. Hát nem nagyon lehetett azt eltéveszteni, hogy itt most Isten van. De mégis egy halk és szelíd szóra kellett figyelni. Nem a földindulásra, nem a tűzre, hanem arra, hogy Isten halkan és szelíden szól. És ma is Isten halkan és szelíden szól hozzánk. Talán nincsen ilyen látványos figyelem felkeltés előtte. De Isten ugyanúgy gondoskodik ma is a lelki szükségletünkről. És ugyanúgy van mondani valója számunkra. Lehet, hogy nem ilyen külsőségek között, mint Illésnek, de ugyanaz a halk és szelíd szó szól most is. És ugyanúgy kell figyelnünk rá, és meghallgatnunk azt a kérdést, hogy vagy? Mi van veled? És hogyha valakinek panasza van, akkor nyugodtan elmondhatja ezt Istennek, ahogy Illés is elmondta a panaszát. Izrael ellen, a király ellen, és Isten meghallgatta őt. És miután meghallgatta, utána adott neki feladatot. Nem fordítva. Először gondoskodott róla, és utána pedig ellátta feladattal. Jó lenne, hogyha mi is oda tudnánk figyelni arra, amit Isten mond. Hogy meghallanánk azt a szót, amelyik érdeklődik, amihogy lépünk felől. De készüljünk fel arra is, hogy utána lehet, hogy feladatot fog adni. És imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adok neked azért, mert mi már ismerhetünk téged. Köszönöm neked azt, hogy mi már láthattuk a te helyettes áldozatodat is. De köszönöm azt, hogy Isten nem változik. Ugyanaz a halk és szelíd hang, aki beszélt Illéssel, beszél velünk is. És ahogy Illésnek erőt tudott adni, úgy erőt tud nekünk is adni. Hálát adok neked azért, mert a te szereteted mindenre elegendő, és a te erőd erőtlenség által lesz nyilvánvalóvá. Kérlek, Uram, hogy segíts nekünk meghallani a te hallgatást. Segíts, hogy felismerjük a nagy zajban, ami körülvesz minket, és észrevegyük azt, hogy te megkérdezed, hogy vagyunk. És utána legyünk hajlandók meghallgatni a feladatot is. És azzal az erővel, amit tőled kaptunk, azt valóban megcsinálni. Amen.